Előtte akkor kezdeném azzal, hogy én is köszöntelek benneteket sok szeretettel, és egy kicsit váratlanul ért a Zolinak a meghívása azért, mert állítólag nem én lettem volna itt szerdán, hanem valaki más, de az visszamondta, és akkor Zoli hétfőn felhívott, hogy el tudnék-e jönni, és megadta ezt a témát, hogy erről beszéljek, és szeretnék nektek ma beszélni erről a témáról, hogy Szent Szellembe való bemerülés, vagy Szent Szellemmel való betöltekezés, de én úgy szeretnék erről beszélni, hogy szeretnék olyan szempontból tárgyszerű lenni, biztos, hogy nem lesz olyan könnyű, de szeretnék olyan szempontból tárgyszerű lenni, hogy szeretnék negatív dolgokról, negatívumokról is beszélni, pont azért, mert most már ugye 23 éve vagyok hívő, 91-ben tértem meg, és 23 év alatt nagyon sok mindent megláttam ebben a témában, pozitív és negatív dolgokat egyaránt. A teológián is ebből szerettem volna írni a szakdolgozatomat, de volt már, aki megelőzött ebbe a témába. És ez egy olyan terület, amivel szerintem érdemes foglalkozni, és akkor most nekivágunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi fog ebből kijönni. Egy dolgot ígérjetek meg nekem, hogy én szeretném élve elhagyni ezt a termet. Tehát ezt úgy nagy tisztelettel kérem, jó? Hogy... Igen, szóval... Először szeretném, hogyha valaki kinyitná a Bibliát, és olvassunk fel két igét, mondom is, hogy melyik ez a kettő. Az első az 1 Mózes 12, 1-3-ig lesz, és valaki utána segítsen abba, hogy a Galata 3, 13, 14-et utána olvassa fel. Tehát az első az 1 Mózes 12, 1-3-ig, és utána a Galata 3, 13, 14-es versek.
Galata 3, 12.
13, 14. De először az 1 Mózes 12-ből kellene, jó?
Mondd az Úr Ábrahámnak, eredjünk a földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségeit.
Oké, köszi. És akkor Galata 3, 13, 14.
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki fán függ. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a lélek ígéretét elnyerjük hit által.
Amen. Köszönöm. Na, én azért olvastam ezt a két igét, mert én azt szeretném, hogy legyen ez a kiinduló pontunk, legyen ez az alapvetés, amit most mindjárt ezzel a két igével kapcsolatosan elmondok, és akkor utána majd erre fogunk építkezni, és talán, hogyha ezt az alapvetést most leteszem, akkor talán majd a végére érteni fogjátok, hogy én mit is akarok ebből kihozni. Tehát az első igében ugye azt látjuk, hogy Isten elhívta ekkor még ugye Ábrám, de most mondjuk így, hogy Ábrahám, mert ugye később Isten megváltoztatta a nevét. Tehát Isten elhívta Ábrahámot, és adott neki egy elég jelentős ígéretet, ugye? Tehát, hogyha itt valaki hallaná, hogy Isten elhívja őt, és mondaná neki, hogy figyelj öreg, nagy nemzetté teszlek, kézre, de mit szólsz hozzá, és nagyon nagy lesz a neved, és megáldatnak benned a földnek a nemzetei, stb. Tehát azt hiszem, hogy itt mindannyian révületbe esnénk örömünkbe, hogyha Istentől ilyet hallanánk. Márpedig a Galata levél szerint hallottunk ilyet Istentől, mindannyian, ugyanis azt mondja Isten beszéde itt a Galata levélben, hogy ugye megtörtént a megváltás, most én mondom így, tehát ugye Krisztus átokká lett értünk, hogy megszabaduljunk a törvény átkától, és egy nagyon érdekes dolgot mond, hogy elnyerjük Ábrahámnak az áldását és a szellem ígéretét. Tehát az, amit Isten Ábrahámnak mondott itt az 1 Mózes 12-ben, ebben az első három versben, ami egyébként akkora téma, hogy nagyon nehéz lenne még ezt a három versről is nagyon sokat lehetne beszélni, de most maradjunk annyiban, hogy ezeket a mondatokat, amiket valamikor nagyon-nagyon régen Isten mondott Ábrahámnak, ezek a mondatok miránk is érvényesek Krisztusban. Tehát ezt hozzáteszem, hogy Krisztusban. És hogyha a Galata levelet elolvassátok, akkor azt látjátok, hogy a Galata levélben ezt Pál meg is próbálja kibontani a galáciabeli hívők előtt, meg is próbálja nekik elmagyarázni, hogy ha ti értsétek meg azt, hogy ha ti benne vagytok Krisztusban, akkor igazából Ábrahámnak az áldása Krisztusban a tiétek is. Tehát ti is részesei vagytok Ábrahám áldásának. És itt az 1 Mózes 12-ben, hát itt valami fantasztikus ígéret van leírva, hogy benned megáldatnak a nemzetek. Gyakorlatilag azt egy mondatban össze lehet foglalni, azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy figyelj, naggyá foglak téged tenni, én foglak téged naggyá tenni. És ugye aztán más fejezetekben megolvasok, hogy annyi utódod lesz, mint a tenger homokja, mint az ég csillaga. És hogy miért ezzel az igével kezdünk? Azért ezzel az igével kezdünk, mert amikor Jézus a föltámadása után beszélt a tanítványokkal, és azt mondta nekik, ugye amikor kérdezték tőle, hogy hát nem most állított helyre a te királyságodat, és azt mondja nekik, hogy nem a ti dolgotok, hogy a időkkel és időpontokkal, tehát most talán így lehetne jól lefordítani a görögből, hogy tehát ezzel az alkalmas idővel és a történelmi idővel, tehát egyáltalán, hogy ezzel a földi idővel, hogy itt mikor mi fog történni, hogy ezzel foglalkozzatok, ez nem a ti dolgotok az, hogy erőt vegyetek, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim legyetek. És Ábrahámnak az áldása, hogy minden nemzet megáldatik Ábrahámban, ez a mi életünkben Krisztusban teljesedik be, mi bennünk, tehát ahhoz Krisztusban kell lennünk, és ugye újjászülettünk, akkor ő benne vagyunk, de ez az ígéret, és ez az alapvetés, amit most le akarok tenni, hogy ez az ígéret nem tud beteljesedni a Szent Szellem nélkül. Nem véletlen, hogy a Galata 3-ban, amikor azt mondja, hogy megkapjátok ugye Ábrahám áldását, és a Szellem ígéretét, és érdekes, hogy a kettőt együtt mondja Pál. Az Ábrahám áldása a Szent Szellem nélkül, a Szent Szellem jelenléte nélkül, a Szent Szellem természet feletti ereje nélkül nem fog tudni megvalósulni az életünkbe. Ugye például hogyan teljesedik be például Ábrahám áldása? Például csak egy példát mondok. Amikor azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy Isten naponként növelte a gyülekezetet az üdvözülők sokaságával. Például így teljesedik be Ábrahámnak az áldása, hogy az üdvözülők sokaságával növekszik az egyház. Ehhez viszont tanúknak kell lennünk, de tanúk viszont az Úr tanúi csak a Szent Szellemmel tudunk lenni, mert igazából csak a Szent Szellem az, aki meg tudja győzni az embereket, ugye bűn, igazság és ítélet tekintetében, mint ahogy minket is a Szent Szellem győzött meg, hiszen nem voltunk ott, amikor Jézust keresztre feszítették, nem láttuk, amikor a sírba betették, nem láttuk, amikor a kő el volt gördítve, és mégis azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt ülünk, 100%-os biztonsággal tudjuk, hogy igen, valóban Jézus meghalt a kereszten, és nem csak egy történelmi személyiség volt, hanem az ő története tovább folytatódott, ő ugyanis valóban föltámadt a halálból, a követ a sírról valóban elgördítették, és valóban Jézussal ma is lehet találkozni. De mi honnan tudjuk ezt, hiszen nem voltunk ott? Ezt nyilvánvalóan csak a Szent Szellem volt az, aki minket erről meggyőzött. Tehát nem tudott erről minket meggyőzni a prédikátor, az igehirdető, a Biblia szavai, bár ezeket a Szent Szellem felhasználja, de nem önmagukban ezek győztek meg bennünket, hanem maga a Szent Szellem volt az, aki a belső emberünkben bizonyságot tett arról, és hirtelen felgyújtott bennünk egy világosságot, azzal kapcsolatosan, hogy ez igaz, és ezért, mikor ő ezt a világosságot meggyújtotta bennünk, akkor hirtelen egy meggyőződésre jutottunk, hogy valóban Jézus föltámadt a halálból, és utána ezt aztán a saját személyes életünkben is megtapasztaltuk, átéltük. Ezért vagyunk olyan biztosak Hiszen azt mondja az ige, hogy a zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus az örökkévaló szellem által halt meg. Tehát magyarul a megváltásnál a Szent Szellem is ott volt. A Szent Szellem ismeri, tudja a megváltásnak a részleteit, a kereszt halálnak a, és a feltámadásnak a jelentőségét. És a Szent Szellem az, aki ezt ki tudja bontani a számunkra. És ez az alapvetés, amiből ki akarok indulni, hogy én a Szent Szellemmel való betöltekezésről úgy akarok most beszélni nektek, mint egy nem egy öncélú esemény. Tehát ez nem azért van, hogy valamit az ember érezzen, valamivel találkozzon, és akkor egész életében elmondhassa, hogy 1900 nem tudom hányba, vagy 2000 nem tudom hányba én ilyen és ilyen élményt éltem át. Ennek az egésznek így semmi értelme. Tehát a Szent Szellem egy konkrét céllal jön el hozzánk. Egyrészt azzal a céllal, hogy a megváltást teljes mértékben véghez vigye az életünkbe. Tehát mert nyilvánvaló, hogy a megváltásnak a véghez vitele, illetve a megszentelődésünk, az újjászületésünkkor csak elkezdődött. Ugye egyfelől szentek vagyunk, mert az újjászületett belső emberünk az szent, ahogy ugye János is beszél arról, hogy aki Istentől született, az nem vétkezik, ez nyilvánvalóan arra vonatkozik, hogy az embernek az újjászületett belső embere az már valóban egy szent mag, amit Isten helyezett belénk, az új teremtés, de ugyanakkor a lelkünknek meg kell szentelődnie, sőt az egész testünkre is aztán az ige szerint ki kell terjednie majd a megváltás művének, be kell teljesednie, és ez nem megy a Szent Szellem nélkül. Tehát ez az egyik célja a Szent Szellem eljövetelének. A másik, ugye ebben nyilvánvalóan benne van Jézusnak a felmagasztalása, ez egyértelmű. A másik célja a Szent Szellem eljövetelének pedig az, hogy tanúk legyünk. Az Úr Jézusnak a tanúi legyünk. És ebben ez a tanúságtételre rendkívül szükség van ebben a mai korszakban is a Szent Szellemre, hiszen mint ahogy ezredekkel ezelőtt sem tudtak a hívők tanúk lenni a Szent Szellem nélkül, ugyanígy mi sem tudunk a Szent Szellem nélkül tanúk lenni. És ezzel kapcsolatosan hadd mondjak még el valamit. Én tudom, hogy van egy olyan nézet, talán azt hiszem a baptista egyházban is van egy olyan nézet, hogy az ember, amikor megkeresztelkedik, vagy bemerítkezik, alámerítkezik, akkor gyakorlatilag az alámerítkezésnél ő azonnal úgymond részesül a Szent Szellemben. Ugye? Van egy ilyen nézet a baptista egyházban.
Baptista teológia szerint nincsen ilyen, csak nincsen a ilyen. Évies hírelmek között rendszeresen.
Oké, mert hogy egyébként ahány baptistával találkoztam eddig, azok valóban ugyanezt mondták nekem is, de akkor ezek szerint a baptista teológiában nincs ilyen nézet. Ez nagyon érdekessé teszi akkor így a kérdést, mert felvetődik akkor az a kérdés, hogy a bemerítkezés után beszélhetünk-e még olyan dologról, amit most hadd fogalmazzak én így, egyébként ez nem a legjobb fogalom, hogy Szent Szellem keresztség, de inkább így mondom, hogy Szent Szellemmel való betöltekezés. Nézzünk meg ezzel kapcsolatosan egy nagyon érdekes igét, jó? A Apostolok cselekedetei második részéhez lapozzon valaki, és abban kérnék segítséget, hogy az Apostolok cselekedetei 2-ből a 38-as, 39-es verset nézzük meg, jó? Itt van egy nagyon érdekes ige, amire szeretném a figyelmeteket felhívni.
Olvassam?
Igen.
Péter pedig mondanékik. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
Amen. Én most azt szeretném nektek mondani, hogy én megértettem ezt a dolgot, jó? Tehát én úgy értettem meg, hogy Péter itt azoknak a zsidó embereknek, akik akkor ott voltak, és akiknek akkor beszélt, mint hogyha három elkülöníthető lépésről beszélne, amiket persze aztán egymás után rögtön is meg lehet tenni, de mint hogyha valami három elkülöníthető lépésről beszélne Péter. Az első, amikor azt mondja, hogy térjetek meg. Tehát, hogy változtassátok meg a gondolkodásmódotokat. Kezdjetek el új módon gondolkodni. Nyilvánvalóan ugye ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy ez nem megy a Szent Szellem által bennünk gyújtott világosság felismerés nélkül. Ott akkor azoknak az embereknek ezt Péter bátran mondhatta, mert ők eljutottak erre a felismerésre, hogy Jézus feltámadt a halálból. Ugye ezt onnan tudjuk, hogy az előző versben látjuk, hogy Pétertől megkérdezték, hogy atyám fiai, akkor mit cselekedjünk akkor? És azt mondja Péter, térjetek meg. Tehát kezdjétek el a gondolkodásmódotokat megváltoztatni. Ez az első lépés. Második lépés. Merítkezzetek alá Jézus Krisztus nevébe, bűneitek bocsánatára. És a harmadik, veszitek a Szent Szellemnek az ajándékát, és itt egy nagyon érdekes dolgot mondott, mert nektek lett ez az ígéret, és a ti fiaitoké, és mindazoké, akik messze vannak, akiket csak elhív az Úr. Tehát nagyon érdekes, hogy itt Péter egyfajta különbséget tesz, és a Szent Szellemhez még hozzá is teszi, hogy ez az ígéret, ez nektek lett adva. Sőt, mindenkinek, akit Isten elhív, volt, és el fog hívni ezután is. És ez teljes mértékben összecseng azzal, amit a Galata 3-ban olvasunk, amikor Pál a szellem ígéretéről beszél, és itt, mintha visszautalna Péterre, amikor Péter azt mondja, hogy nektek lett ez az ígéret. Tehát a Szent Szellem, az meg lett ígérve a mi számunkra, és ez egyébként ez egy nagyon-nagyon jó hír. Ez egy rendkívül jó hír. A Szent Szellem nélkül lehetetlen kereszténységet megélni. Lehetetlen keresztény életet élni. Szent Szellem nélkül lehetetlen Jézust követni. Szent Szellem nélkül lehetetlen a Bibliát normálisan értelmezni. Hiszen amikor kinyitod a Bibliát és elkezded olvasni, akkor kell a Szent Szellem, aki megeleveníti számodra azokat az igéket, amiket te olvasol, és a mai napra aktuálissá élővé teszi számodra ezeket, megvilágosítja számodra azokat az igéket, amiből Isten üzenni akar neked akár a mai napon. Ez lehetetlen a Szent Szellem nélkül. Szent Szellem nélkül lehetetlen úgy prédikálni, hogy a prédikált ige bemenjen az embernek a szívébe, és az gyümölcsöt hozzon később, ez nem megy a Szent Szellem nélkül. És egyáltalán az egész hívő életünk, a megszentelődésünk sem megy a Szent Szellem nélkül. És amikor én arról beszélek nektek, hogy Szent Szellemmel való betöltekezés, akkor ne ezt ragadjátok meg, vagy ne innen közelítsétek meg a dolgot, hogy most nyelveken szólás, vagy mit tudom én, hanem azt mérjétek fel, és azt mérje fel mindenki, hogy nem lehet a Szent Szellem nélkül, ahogy mondtam, nem lehet az Urat követni. És egyszerűen, nem tudom, hogyha ti Magyarországon most néztek, és látjátok azokat az állapotokat, amik vannak a összességében magyarországi egyházakban, nagyon-nagyon sok helyen sok helyen a hívők is bevallásosodtak, és ma a mai magyar kereszténységnek szüksége lenne egy hatalmas nagy megújulásra. Egy hatalmas nagy megújulásra, egy hatalmas nagy felébredésre lenne szükség. És egy néhány példát hadd mondjak nektek az egyház történelemből. Körülbelül nagyjából az én ismereteim vagy tudásom szerint, egyébként könyvet is írtak erről, nagyjából a harmadik, negyedik, és talán még az néhány gyülekezetben még az ötödik századig is, de már harmadik században sem minden gyülekezet, de még akkor azért nagyjából az egyházatyák írása szerint ez egy elterjedt dolog volt, hogy miután az embereket alámerítették, utána rájuk tették a kezüket, és imádkoztak értük, hogy betöltekezzenek a Szent Szellemmel. És több egyház atyának a feljegyzése szerint, például Hierolimus is beszél erről, aztán Didymus is ír valamelyik könyvében erről, Didymus egyébként vak volt, zárójelbe zárva, vak volt, és amikor ezt meghallottam, akkor azt mondtam, hogy na, akkor nekem is van talán valamennyi esélyem. És a Didymos feljegyzése szerint, meg Ioannes Chrysostomos feljegyzése szerint is, amikor az imádkoztak a az új megtértekért, az újonnan alámerítettekért, hogy betöltekezzenek Szent Szellemmel, akkor vannak ilyen följegyzések, ahol leírták az egyházatják, hogy és akkor nyelveken szóltunk, profétáltunk, és a betegeink meggyógyultak. Vagy kiűztük az ördögöket. Tehát magyarul elkezdtek a karizmák, a Szent Szellemnek az ajándékai, elkezdtek megnyilvánulni. És a Szent Szellem ajándékainak a megnyilvánulásában nem az a lényeg, hogy valami nem tudom milyen hókusz-pókusz valamit lássunk, hogy Rodolfo a kalapból még egy harmadik nyuszit is elő tud venni, holott csak kettő volt benne, nem ez a lényeg. Hanem maga Isten. Isten jelenléte, Isten megnyilvánulása a lényeg. Amikor a Szent Szellem, amikor arra vágyunk, hogy a Szent Szellem ajándékai megnyilvánuljanak közöttünk, a gyülekezeteinkben, akkor azért vágyunk arra, mert tudjuk azt, hogy a testvéreink, meg esetleg mi is, olyan gyakorta szenvedünk olyan szükségekbe, olyan problémákba, amire nem tudunk egymásnak megoldást adni. Biztos ismeritek azt, amikor eljutsz egy helyzetbe, hogy már mindent elmondtál a testvérednek, de nem tudod már, hogy ezen túl hogyan bátorítsad őt, mert azt látod, érzed, hogy amit mondtál neki, az jó, örül neki, de te igazából, mégis ő is érzi, te is érzed, hogy nem tudtatok egymáson segíteni. A Szent Szellem ajándékai, mikor elkezdenek működni, akkor a Szent Szellem be tud lépni ebbe a helyzetbe, és mindenkinek meg tudja adni azt a választ a kérdésére, vagy azt a megoldást a problémájára, amiben éppen benne van, amiben éppen szenved, amire éppen választ vár. És ezért mondja a Pál apostol is, hogy haszonra adatik a Szent Szellemnek az ajándékai. Tehát azért adatik, hogy használjunk vele. Tehát én, hogyha én azt akarom, csak egy példát mondok, azt akarom, hogy az ismeret szava, ajándéka működjön bennem, vagy inkább úgy mondom, hogy Isten akarja, hogy ez működjön bennem, akkor ennek nem az a célja, nem önmagáért az a célja, hogy nekem ez az ajándék működjön, hanem az a cél, hogy például, hogyha egy testvérrel beszélgetek, akkor ugye szokták mondani ezt, hogy lelki gondozás. Nem szeretem ezt a kifejezést, mert le van járatva, de most hadd használjam én is ezt. Például van egy lelki gondozás, beszélgetsz egy testvéreddel. És a Szent Szellem ad neked egy pár gondolatot, és azt te elmondod neki, és lehet, hogy 3 órás beszélgetést spóroltál meg, ráadásul az Isten segített neked abban, hogy megoldj, rajtad keresztül segített abban Isten, hogy megoldódjon az életének az egyik talán legnehezebb problémája. Hogy mondok egy másik példát. Valaki beteg. És mit mond Jakab a levelében? Azt mondja, hogy valljatok meg egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Én tudom, hogy most föl lehet tenni azt a kérdést, hogy te vak vagy, miért nem gyógyultál meg? Nem tudom. De egy dolgot 100%-osan biztosan tudok. Én hiszem azt, hogy Isten a gyógyításnak az ajándékait ma is ki akarja árasztani közöttünk. Vannak olyan pillanatok az ember életében például, csak még egy példát mondok, amikor olyan túláradó hálaadásba, dicsőítésbe van a szíve, hogy már minden magyarul, már mindent elmondott Istennek, és azt mondja Istennek, hogy nincs tovább, nem tudok már mit mondani, mert valami olyan dolog van a szívemben, amit nem tudok kimondani. És ekkor mondja a Róma 8:26-27, hogy hasonlatosképpen a szellem is jön, és a segítségünkre siet, és segít nekünk az imádkozásban, a közbenjárásban. Sőt, én azt mondom, hogy még a hálaadásban is, mert sokszor még hálát adni se tudunk tisztességesen, nemhogy imádkozni. És ezért akarja adni a Szent Szellem például a nyelveken szólásnak az ajándékát, hogy akkor, amikor az ember otthon van, vagy egy olyan közösségben van, ahol hisznek ebben, ahol ezt gyakorolják, és már úgy érzi, hogy annyira túlárad benne minden, akkor átfordulhat a nyelve, és használhatja ezt, és Istennek kifejezheti a háláját egy olyan nyelven, ami nem tudom milyen nyelv, mennyei nyelv, vagy angyalok nyelve, nem tudom milyen nyelv. De amit akarok neked mondani, az az, hogy azt értsd meg, hogy amikor ajándékokról, karizmákról beszélek most nektek, akkor itt nem valami öncélú dolog, hogy karizmák, és akkor hetvenkedünk vele, hanem az ajándékoknak, a karizmáknak, a karizmák megnyilvánulásának is az a lényege és az a célja, hogy Istenhez ezáltal is egyre közelebb kerüljünk, illetve az a lényege és az a célja egy ajándéknak azért kell én bennem működnie, hogy tudjak vele szolgálni a testvérem felé. És ugyanilyen ajándék lehet egyébként az adakozás, a vendéglátás. Nagyon-nagyon sok ajándéka van Istennek, amit ki akar osztani a közösségben, itt is, meg mindenhol, ahol az övéi összegyűlnek. A nagy kérdés az, hogy vajon mi vágyunk-e ezekre az ajándékokra, vágyunk-e arra, hogy a Szent Szellem erővel megnyilvánuljon közöttünk, vágyunk-e arra, hogy a feltámadásnak az ereje, amiről Pál beszél, amikor azt mondja Pál, hogy meg akarom ismerni a feltámadásnak az erejét. Ez nem csak egy fogalom, Pál, amikor erről beszélt, ő ezzel nem egy fogalmat értett, hogy feltámadás ereje, és akkor ez valami fogalom. Az első keresztények számára ez valóság volt. Az olyan valóság volt, hogy a betegek meggyógyultak. Az olyan valóság volt, testvérek, hogy a megkötözöttek megszabadultak. Az olyan valóság volt, hogy amikor hogy Pál azt mondja, hogy bemegy közétek egy hitetlen, és leborul, és azt mondja, közöttetek van az Isten, mert leleplezte a szívemet, a szívemnek a gondolatait, Isten szelleme, mikor megnyilvánult a gyülekezetbe, megnyilvánult az Isten tiszteleten, akkor lelepleződött a szívemnek minden gondolata. És leborulok, és elismerem, hogy közöttetek van az Isten. Ez a lényege, ez a célja a Szent Szellem ereje megnyilvánulásának, és én arra kérlek benneteket nagyon nagy tisztelettel, hogy azért, mert a karizmatikus mozgalom jelentős mértékben elcsúszott ezen a területen, ezt mondjuk ki, igen, a karizmatikus mozgalom jelentős mértékben elcsúszott ezen a területen. Az nem jogosít fel bennünket arra, hogy mi akkor ezt megfogjuk a fürdővizet, és kijöntsük a gyerekkel együtt, hiszen attól még, hogy gyártanak hamis pénzt, a mai napokban is valószínűleg csinálnak hamis pénzt, attól én még nem fogom a pénztárcából az igazit kiszedni és elégetni, értitek? Hanem azt mondom, hogy Isten adjon nekem kegyelmet, hogy a hamisat az igaztól meg tudjam különböztetni, és mindig az igaz mellett tudjak megmaradni, és a hamistól pedig mindig tudjak egyre inkább eltávozni. Még két példát mondok. A metodista ébredésben, a John Wesley féle metodista ébredésben is a Szent Szellemnek voltak hatalmas, rendkívüli megnyilvánulásai. Ezekből is aztán később sajnos lettek olyanok, hogy voltak irányzatok, akik nagyon komoly szélsőségekbe elmentek, és ez nem jó, és erről is lett feljegyzés az egyház történetben, de John Wesley-ék mindig is megmaradtak egy nagyon józan irányba. John Wesley maga is hitt abban, hogy Isten erejének működnie kell, ugyanakkor ugyanez a John Wesley prédikált arról is, hogy azért a vakbuzgóságtól, a bigottságtól azért távol kell tartani magunkat, tehát egy nagyon józan gondolkodása volt ennek az embernek, a John Wesley-nek a prédikációit le lehet egyébként a netről tölteni, nagyon szép, tiszta, egészséges tanításai voltak, de ők is hittek abban, csak nem tudták pontosan megfogalmazni, de ők használtak ezt a kifejezést, hogy második élmény, vagy úgy tudom, hogy ők is használtak ezt a kifejezést, amin azt értették, hogy az alámerítkezés után kell még valaminek történni. A Szent Szellemmel kell legyen egy találkozásunk, egy olyan találkozásunk, amit ők is felfedeztek, hogy az első keresztényeknek az életében is voltak ilyen találkozások, és ezek már a bemerítés után voltak, és John Wesley-ek is rájöttek arra, hogy kell legyen egy ilyen találkozás a Szent Szellemmel, mert ha ez nincs meg, akkor elveszettek vagyunk, akkor igazából nem vagyunk felhatalmazva arra, hogy Istennek az ügyét képviseljük ebben a világban. Ráadásul ugye ők ezt még a szentséggel is összekötötték, és ezért ők úgy is hívták ezt, hogy megszentelődés. Ők így fogalmazták ezt meg, hogy kell legyen a Szent Szellem egy olyan találkozás, ami létrehozza ezt a fajta megszentelődést, de hát igazából ez nem a megszentelődés, de az biztos, hogy a Szent Szellem az segít a megszentelődésben, de amit akarok ebből kihozni, hogy ők is elkezdtek valamilyen szintű világosságra jutni ezen a területen, és érezték azt, hogy jó dolog megtérni, megváltoztatni a gondolkodásmódunkat. Jó dolog bemerítkezni. Ezek mind Istentől vannak. De kell, szükséges az, hogy erőnk legyen arra, hogy Krisztusnak a meghosszabbított kezei legyünk, az ő lábai legyünk, hogy az ő igéje bennünk is úgymond testet öltsön, és ők is rájöttek arra, hogy ez nem megy a Szent Szellem ereje nélkül. A 20. század elején biztos hallottatok a pünkösdi mozgalomnak a létrejöttéről, ami a 20. század elején indult el. És nem akarok ebben jobban belemenni, csak annyit hadd mondjak el nektek, hogy a 20. század elején, amikor az Azusa utcában és más helyeken kitöltetett a Szent Szellem, és emberek elkezdtek nyelveken szólni, akkor ezután érkeztek olyan beszámolók, és napvilágot láttak olyan feljegyzések, hogy nagyjából ugyanebben az időpontban a Földnek a különböző kontinensein is voltak csoportok, akik ugyanezeket az élményeket élték át, úgyhogy nem is tudtak egymásról. Indiából, Oroszországból, Finnországból, Németországból és Lengyelországból is érkeztek olyan feljegyzések, olyan levelek, beszámolók, hogy csoportok, akik egymásról nem is tudtak, de volt bennük egy rendkívüli éhség. Ők nem tudták ezt így megfogalmazni, hogy most akkor mi szóljunk nyelveken. Nem volt ilyen cél. Hanem csak az, hogy volt bennük egy éhség, egy szomjúság Isten felé. Volt bennük egy kétségbeesett kiáltás, hogy Istenem, gyere, és szeretnék veled találkozni. Bármilyen formában is jössz hozzám, csak gyere. És amikor így jöttek össze emberek, akkor volt találkozás a Szent Szellemmel, és olyan feljegyzések láttak napvilágot, aminek az a lényeg, hogy egymástól függetlenül szinte ugyanazokat az élményeket élték át. Az apostolok cselekedeteiben lévő igék valósággá váltak a számukra. Szeretnék nektek egy pár igét mutatni, hogy ezt hogyan élték át az első keresztények, és mindegyik igéhez egy rövid mondanivalót szeretnék fűzni, hogy mi ebből az üzenet számunkra, és ezután még egy személyes bizonyságtételt szeretnék nektek elmondani, és akkor én ezután át is adom nektek a szót majd. Az első ige, amit nézzünk meg, itt nekem az apostolok cselekedetei második rész van felírva, de ezt most hagyjuk, mert szerintem a pünkösdi történetet mindannyian nagyon-nagyon jól ismeritek. Ugye? Akkor inkább lapozzunk az apostolok cselekedetei 8. fejezetéhez, és itt egy nagyon érdekes igét szeretnék nektek mutatni. Apostolok cselekedetei 8, 14-től 19-ig. Valaki olvasson nekem igét, valaki legyen az én szemem.
Miután a Jeruzsálemben tartózkodó apostolok meghallották, hogy Samária az igét befogadta, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Mikor azok lementek, imádkoztak a samáriaiakért, hogy kapjanak Szent Szellemet, ugyanis még egyikőjükre se szállott le, csak az Úrnak, Jézusnak nevébe voltak bemerítve. Azután rájuk tették kezüket, és azok Szent Szellemet kaptak. 18-at is.
Igen, még ezt a Simont is.
Mikor Simon látta, hogy hogyan adják a szellemet az apostolok kezük rátevésével, pénzt vitt nekik, és kérte, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire a kezemet rávetem, Szent Szellemet kapjon.
Igen, hát aztán utána Péter jól kiosztotta őt, hála Istennek. Köszi szépen. Amikor Filip evangélista lement Szamáriába, ugye ezt olvassuk az apostolok cselekedetei 8-ból, és ott is azt írja Isten igéje, hogy ugye Isten országára tartozó örvendetes dolgokról, illetve Krisztusról beszélt nekik, és azt mondja Isten igéje, hogy rendkívüli csoda dolgok történtek, rendkívüli jelek, csodák, annyira, hogy ez a Simon mágus is elámult, hogy hát az, na hát ezt már ő se tudja. És én számomra megdöbbentő az, hogy itt van egy ilyen feljegyzés, hogy meghallották, hogy Jeruzsálemben lévők, hogy a szamariaiak befogadták Isten igéjét, és lementek. Ugye a Péterék, Péter és János, ha jól tudom, lementek Szamáriába, ők mentek le Szamáriába, hogy imádkozzanak azért, hogy a Szamáriában megtért emberek is betöltekezzenek a Szent Szellemmel, pedig már alá voltak merítkezve. És számomra ebből két fontos üzenet van. Az egyik az, hogy valószínűleg Filip érezhette azt, hogy hát egyrészt ez nem az ő dolga, hogy imádkozzon ezekért az emberekért. Az ő része az volt, hogy hirdesse nekik az igét. De van egy másik fontos üzenete ennek, és ez számomra ez a legcsodálatosabb, hogy itt nem az volt a lényeg, hogy Filip elment Szamáriába, és akkor ott hatalmas csodák történtek, és akkor bemutathatta, hogy én vagyok Filip evangélista, hanem amikor megtértek a szamariaiak, és betöltekeztek Szent Szellemmel, onnantól fogva az ő számukra is ugyanúgy lehetőség nyílt arra, hogy Krisztusnak a tanúi legyenek. Nem biztos, hogy ugyanazok a jelek és csodák történtek rajtuk keresztül, mint Filip evangélisten keresztül, nem biztos. Mert ezek Isten akarata szerint történnek, de hogy a tanúságtételre kaptak erőt Istentől, hatalmat Istentől, ez biztos. És abban is biztos vagyok, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezés ott nem csendben történt. Tehát nem az történt, hogy rájuk tették a kezüket, és akkor, mint a konfirmációkon szokott meg a bérmáláson, nem akarok senkit bántani, ha valakit bántanék, esetleg bocsásson meg, de ilyen alkalmakon általában semmi nem szokott történni, csak kézrátétel és ennyi. De ott valami történt, mert Simon mágusnak a figyelmét, aki azért eléggé oda volt, úgy tűnik az ilyen természetfeletti jelenségekért, egyből fölkeltette, és ahelyett, hogy Istenhez fordult volna, és őszintén tiszta szívből megtért volna, ugye ő egy másik utat választott, aminek aztán ugye tudjuk, hogy nem az lett a vége, amit ő szeretett volna. De ebből azt akarom kihozni a számotokra, hogy a Szent Szellemmel való beteljesedésnek mindig van valamilyen megnyilvánulása, valami ott mindig történik. Tehát valamilyen ajándék utána elkezd működni a te életedbe, amivel tudsz szolgálni a testvéreid felé, tudsz szolgálni mások felé, vagy ami akár még az evangelizálásban is, a tanúságtételben is, az Úrról való bizonyságtételben, sőt, még akár a hétköznapi munkád során is jól jöhet, működhet, mert Isten az életünk minden területén ki akarja nyilvánítani az ő dicsőségét azért, hogy az ő munkája az életünk minden területén meglátszódjon. És ez egy fontos része volt, úgy látszik, a szamariaiak életében is, és Péter és János ezt nem hanyagolta el, ezt a területet. Még egy igét szeretnék nektek mutatni, az apostolok, egy fejezettel odébb lapoztok, és az apostolok cselekedetei 9-ből 17-es és 18-as verset is. Valaki olvassa fel nekem.
Elvén azért Anániás is bevén a házba, és kezeit rávetvén mondta, Saul atyám fia, az Úr küldött engem, Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak, és beteljesedjél Szent Szellemmel.
Amen. Itt ugyan nem olvassuk így sem, hogy valami történt volna, de az 1 Korintus 14-ben olvasunk egy érdekes igét, amikor Pál azt mondja, hogy hálát adok Istennek, hogy mindjártoknál jobban tudok nyelveken szólni. És ezt a két igét összerakom, akkor ez azt mutatja számomra, hogy az ő életében is a Szent Szellemmel való betöltekezés után elkezdtek megnyilvánulni a karizmák, ezek szerint többek között a nyelveken szólás is, de tudjuk az igéből, hogy más karizmák is működtek rajta, hiszen a betegek is meggyógyultak rajta keresztül. Most még egy fejezettel odébb lapoztok, és megint mutatok nektek még egy érdekes igét. Apostolok cselekedetei 10, és a 44-től egészen a végéig, tehát 44-től 48-ig valaki olvassa fel.
Mikor még szólál Péter az igéket, leszállva a Szent Szellem mindazoknak, akik hallgatják vala beszédet, és elámékodának a zsidóságból való hívek mindazok, akik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják valahogy ők nyelveken szólnak és magasztalják az Istent. Akkor felele Péter, vajon eltilthatja valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, akik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is.
Parancsolá,
hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében.
Amen. Itt is egy érdekes előzményre hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogyha a 10. fejezetet olvassátok, és tudjátok, hogy Péter elment Cornelius házába, és ott volt egy összegyűlt sokaság, és egy nagyon érdekes dolgot mond Péter, azt mondja, hogy ti tudjátok, hogy mi történt, ugye, a János keresztségétől fogva, és hogy Jézust hogyan feszítették meg, stb. Tehát elmondja, hogy hát ti ezekről tudtok. Akkor miért nem tértek meg hamarabb? És az, amit itt olvasunk, az miért nem történt meg velük hamarabb? És itt jön az, amire én utaltam nektek az egésznek az elején, amikor azt mondtam, hogy más az, amikor egy információ ismeret szintjén van meg bennünk, tehát például olvastunk egy igét a Bibliából, és más az, amikor jön a Szent Szellem, és ő azt az ismeretet megeleveníti a számunkra, és onnantól fogva már az nem információ, hanem élő ismeret, élő valóság. Eleven valóság a számunkra. Itt ezekkel az emberekkel ugyanezt történt. Tehát ők tudtak mindenről. Tudtak a János keresztségéről, tudtak Jézusról, mindenről tudtak, de ez az ő számukra mindez idáig csak történelmi események voltak. Amitről tudták, hogy ezek néhány évvel ezelőtt megtörténtek ezek a dolgok. Egy embert koncepciós per alapján kivégeztek, óriási botrány volt, stb. Tehát ők ezekről mind tudtak, de csak mint eseményekről. És akkor jön Péter, és ugyanezeket a dolgokat elmondja nekik, döbbenetes, ugyanezeket a dolgokat, amiket ők tudtak már. Csak a különbség ott volt, hogy Péter, mikor elmondta, akkor ott kiáradt a Szent Szellem, és a Szent Szellem elkezdett ezeknek az embereknek az életébe bizonyságot tenni arról, hogy amiről Péter beszél, az nem csak történelmi esemény, hanem sokkal több. Olyas valami, amit ha ők befogadnak, akkor az egész életüket meg fogja változtatni. Tehát ők addig csak eseményekről hallottak, és akkor jön egy ember, Péter, aki telve volt Szent Szellemmel, ugyanazokat az eseményeket mondta el, csak kicsit megfűszerezte, hogy figyeljetek, mi ott voltunk, láttuk, hallottuk, együtt ettünk, ittunk vele, tehát elmondta ezeket a személyes megtapasztalásokat, és egészen másképp hangoztak ugyanazok az események, értitek? Mert jött a Szent Szellem, és valóságá tette számukra azt, amiről nekik eddig csak ismereteik voltak, amiről csak a hírekben hallottak, vagy olvastak, vagy beszámolókból hallottak másoktól esetleg. És ezután, mivel az ő szívükbe ez az egész ez megfogant, tehát ők hitre jutottak, és nagyon érdekes, hogy itt is, pedig még nem voltak alámerítkezve, leszállt a Szent Szellem, és a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai elkezdtek megjelenni abban a közösségben, ott Cornelius házában. Nyelveken szóltak, profétáltak, magasztalták Isten. Tehát, amit az egészből ki akarok hozni, voltak ott nagyon éhes, nagyon szomjas, pogány emberek. olyan emberek, akik valószínűleg már telve voltak úgymond a addigi vallásukkal, amiben éltek, vagy azzal a fajta élettel, amit éltek, és ezek nagyon éhes, nagyon szomjas emberek voltak. Ezeknek az embereknek nem volt teológiájuk. Ők nem mondták azt, hogy Isten ebben a formában jöhet hozzám, de abban a formában már nem. Ők teljesen nyitott emberek voltak, és ezeket az embereket ezért Isten úgy érintette meg, ahogy akarta. És ebből a történetből én úgy gondolom, hogy a mi számunkra ez egy rendkívül fontos üzenet, hogy itt nem az a lényeg, és nem az a cél. Értsétek meg, a hívő élet, ahogy az ember öregszik, kezd rájönni arra, hogy a hívő élet egy nagyon-nagyon egyszerű élet. Ugye az ember, mikor az elején megtér, akkor még ugye benne van ebbe az első szeretetben, nagyon szeretjük az Urat, stb. Utána aztán eltelnek az évek, a fejünk az nagyobbodik, a szívünk meg keményedik, ugye általában így szokott ez lenni a gyülekezetekben. És aztán az ember, hogyha úgy kihozzanodik és elkezdi Istent keresni, akkor rájön arra, hogy a hívő élet valójában nagyon-nagyon egyszerű. Szeressük az Urat, és nyitottak legyünk ő feléje, hogy bármilyen formában megérintsen bennünket, és szeressük a testvéreinket. A többi az csak körítés, a tanítás, meg ez az egész, meg amiről most én beszélek, ez csak egy dolog. Ennek is az a célja, hogy ezt a két dolgot, amiről beszéltem, ezt meg tudjuk csinálni. Hát mit mond a Timóteusnak Pál? Hogy a tanítás célja mi? Hogy a fejünk egyre nagyobb legyen. Ugye ezt mondja Pál? De ez csak az én ferdítésemben mondja, mert nem ezt mondja, hanem az, hogy mondja, hogy az tiszta szívből, az igaz hitből és a jó lelkiismeretből való szeretet a parancsnak a célja, ugye? Így kezdi azt hiszem Pál az első Timóteusba. Tehát Pál is nagyon-nagyon leegyszerűsíti a hívő életet. Sőt, még a zsidóknak még azt is megüzeni Timóteuson keresztül, hogy ne foglalkozzanak már ilyen vég nélküli össze-vissza tanításokkal, nemzetségtáblázatokkal, mindenféle hetet havat összehordanak, és maguk se értik, hogy miről beszélnek. Tehát Pál is nagyon-nagyon leegyszerűsíti a hívő életet. Azt mondja, hogy az tiszta szívből, az igaz hitből, a jó lelkiismeretből fakadó szeretet. Jánosnak a leveleit olvassátok, és látjátok, hogy János nagyon-nagyon, az öreg János nagyon-nagyon egyszerűen fogalmazta meg a dolgokat. Szeressük Istent, és szeressük egymást. Az összes tanításnak igazából ez a célja, hogy minden egyes tanításból azért akar nekünk Isten élő, eleven igéket adni, hogy ezt a két célt ezt be tudjuk tölteni. Szeressük Istent, és szeressük egymást. És ha szeressük Istent, abban benne van az, hogy ne, most értsétek jól, amit mondok, hogy Isten felé nem, Isten felé nincs teológiánk. Isten felé nem vagyunk vallásosak, vagy nem, nincsenek ilyen elvárásaink. Uram, így jöhetsz, de úgy nem. Uram, ezt teheted az életemben, de azt nem. Uram, én nem akarom, hogy betegek meggyógyuljanak, Uram. Én nem akarom, hogy profétálás legyen a gyülekezetben. Nem. Csak minden legyen nyugodt, csöndes, és éljük le az évtizedeinket ugyanazokkal a megkötözöttségekkel, problémákkal, amikben eddig éltük az életünket. Én hadd vetítsem ki ezt a... Én mindig a saját házasságomat szoktam példaként felhozni. Én nagyon szeretem a feleségemet. Hála Istennek, ő is szeret engem. És képzeld el, hogyha hazamennék holnap, és a feleségemnek bejelenteném, hogy a bal arcomat megpuszilhatod, de a jobbot már többet nem. Miért? Hát mert csak, mert. Nekem ez a teológiám, nekem ez a nézetem. És nagyon sok hívő ugyanezt teszi Istennel. Uram, a kis ujjamat megfoghatod, de nehogy a hajamat megsimogass, nehogy átölelj, nehogy közelebb gyere hozzám, mert akkor... Jaj, akkor tudod, akkor ilyenkor a hívő rájön, hogy föl kell adnia önmagát. És át kell adnia önmagát Isten számára. És nagyon sok ember ebben az országban nagyon jól el van, amíg csak arról van szó, hogy énekeljünk, legyen egy ilyen alacsony frekvenciájú, középszerű, nullszériás ige hirdetés, amiben semmi eleven üzenet nincsen, és a végén tartsuk meg a gyűjtést, Mi utolsó éneket énekeljük el, a záró imád mondja el XY testvér, és menjünk haza ebédelni. Csak Istenem, te meg ne érints engem. Rá ne világíts arra, hogy az eddigi életemet, amit éltem, azt lehet, hogy a tűz, a martaléka fogja megítélni majd azon a napon, amikor vele találkoznom kell. És a Szent Szellemnek a megnyilvánulásának ilyen céljai vannak. Tehát itt nem, ezt felejtsétek el, amit a karizmatikus mozgalomból esetleg láttatok ilyen rossz példákat, hogy emberek felfuvalkodtak, meg maguknak akartak dicsőséget szerezni. Ezt felejtsétek el, ezek az emberek majd Istentől majd elveszik, ami nekik jár. A mi számunkra itt az a lényeg, és az a fő kérdés, hogy van-e találkozásunk a Szent Szellemmel, van-e találkozásunk Istennel, vagy csak hétről hétre éljük az életünket, és az üres összejöveteleket, tartalom nélküli alkalmakat tartunk egymás után. Szeretnék még két dolgot mondani. Az egyik, hogy csak egy érdekes dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket, hogy amikor a János evangéliumban olvassátok, ezt nem kell megnézni, a János evangélium 20-ban van, 22-es verszak, hogy azt mondja az ige, hogy és Jézus rájuk lehet, és azt mondja, vegyetek Szent Szellemet. Ez még pünkösd előtt történt. Ez pünkösd előtt történt Jézusnak a mennybe menetele előtt, tehát olyan értelme mondom, hogy a feltámadás után, ugye Jézus többször megjelent a tanítványainak, ezek közül az egyik alkalommal volt ez, és ez még pünkösd előtt történt. Ez azt jelenti, ez két dolgot jelent. Az egyik, amit jelent, hogy valóban a Szent Szellem munkájának többféle módja van. Az egyik módja az az, ami itt a tanítványokkal történt, amikor Jézus rájuk lehelt. Ez az, amit én úgy értettem meg az igéből, és a Lukács 24-ből is látunk erre utalást, amikor azt mondja, hogy megnyitotta az értelmüket. Én úgy látom az ige alapján, hogy a tanítványok ekkor születtek újjá. És amikor te újjá születsz, akkor már benned van a Szent Szellem. És ezt azért mondom el neked, hogy nehogy azt hidd, és ez felejtsd el ezt a téves, ostoba, buta, nem tudom milyen tanítást, hogy aki nem szól nyelveken, annak nincsen üdvössége. Ez nem igaz. Újjászülettél, benned van a Szent Szellem. Benned van a Szent Szellem. És új teremtés vagy. De amiről itt az apostolok cselekedeteiben olvastunk ezekből az előző igékből, ez egy másfajta megtapasztalás. Ez az a fajta megtapasztalás, amikor a Szent Szellem rád száll, és betölt téged, és erőt kapsz. Erőt kapsz Istentől arra, hogy az elkövetkezendő évtizedeidben tanul legyél a munkahelyeden, a környezetedben, a gyülekezetben, és mindenhol, ahova Isten akar küldeni. És az én kérdésem az, hogy neked volt-e a Szent Szellem egy ilyen megtapasztalásod, és nem az a kérdésem, hogy szólsz-e nyelveken, hanem az a kérdésem, hogy volt-e a Szent Szellemmel ilyen megtapasztalásod. Mert ha volt, akkor tudod, akkor te pontosan tudod, hogy Isten sokkal, sokkal többre hívott el mindannyiunkat annál, mint hogy vallásos játékokat játszunk. Sokkal többre hívott el minket Isten. Arra hívott el minket Isten, hogy Ábrahámnak az áldása beteljesedjen az életünkbe. És az Ábrahám áldásának a része az is, hogy emberek megtérnek körülötted. Hogy embereket az Úrhoz tudsz vezetni. Az Ábrahám áldásának részese az, hogy emberek számára jó bizonyság az életed, a családod, a házasságod, a gyerekeid. Tehát nem azt mondom, hogy te fényezed magad, hogy jó bizonság legyél. Vigyázz, nem ezt mondom. Hanem azt mondom, hogy a Szent Szellem végzi ezt el. Hogy jó bizonság legyen az életed. Amikor azt mondja, amikor azt mondja a azt mondja az apostolok cselekedetei 1:8, hogy vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúk lesztek. A tanúságtételben nem csak a szavaink vannak benne, hanem a tetteink, a cselekedeteink is. Amikor én azt mondom, hogy, hogy a Szent Szellem be kell töltsön bennünket, és profétálnunk kell, akkor én a profétáson nem szavakat értek csak, hanem az egész életünk egy profétálás, egy profécia kell, hogy legyen. Értitek? Profétálás az életünk, üzenet. Mert a profétás az nem azt jelenti, hogy így szól az Úr, és akkor valaki fennhangon kiabál valamit. Nem. A profétás sokkal több ennél. A profétás az az, amikor az Isten üzenetét hordozod. És képzeld el azt, amikor telve vagy Szent Szellemmel, és az egész lényed, az egész jelenléted, az egész életed, az egész kisugárzásod Isten üzenetét hordozza a környezeted felé. És ne higgyétek azt, hogy ez csak az első, második, harmadik, negyedik században volt ez. Nem igaz. Azt mondja Isten beszéde, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Isten. Ugyanaz az Isten. És tudjátok, amikor, és itt szeretném a személyes bizonyságtételmet elmondani, és ezzel befejezni, amikor én a vakok iskolájába jártam, akkor volt egy barátom, aki jóval hamarabb megtért, mint én, és hát én akkor a hangadók között voltam, és azok között, akik ugye minden rosszban igyekeztek élen járni, és hát persze jól kikezdtük a barátunkat, ebbe én is az élen voltam. Például mondtam neki azt, hogy nincs Isten, mert vakon születtünk. Mondtam neki, hogy nézd már körül, kilépünk ebből az iskolából, ebből az intézetből, ahol egyedül csak mi voltunk vakok, így elszeparálva, elzárva a világtól, kilépünk majd a nagybetűs életbe, ott aztán majd jól megtudjuk, hogy hol lakik az Úristen, stb. Nekem ne magyarázzát el, hogy Isten, meg stb. Meg különben is, hogyha van Isten, akkor, ez, akkor meg ez az Isten a legkegyetlenebb a világon, mert hogy vakon születtünk. Aztán persze találkoztam keresztényekkel, olyanokkal is, akik magukat annak mondták, és nem volt jó bizonyság az életük. Na aztán, mikor ezeket láttam, akkor ugye megfogalmaztam azt, hogy hát itt még a vak is látja, hogy ezek nem keresztények, tehát úgyhogy nekem itt ne beszéljenek itt kereszténységről, meg egy ilyen erőtlen öregasszonyoknak a nem tudom milyen. És akkor eljött egy nyári délután, 1991. július 28, megpróbálok könnyek nélkül beszélni nektek erről. Nekem addigra meghalt anyukám, apukám az a idejének nagy részét kórházba töltötte, stb. Szóval rendkívüli nehézségeken mentem át, és a nővérem találkozott egy buszon ült, és látta, hogy egy fiú Bibliát olvas. Hát ugye ez 1991, a rendszerváltás után 2 évvel, ez akkor még egy kezdődő jelenség volt, hogy valaki a buszon ül és Bibliát olvas, és azt mondja a nővérem, na ilyet nem láttam még, ugye olyat láttam, hogy valaki templomba bemegy egy Bibliával, de egy buszon ilyet nem láttam. És oda ment hozzá, és leszálltak a buszról, és a srác bizonyságot tett neki Jézusra. És a nővérem mondott egy nagyon érdekes dolgot, azt mondja, figyelj, én tudom, hogy van Isten, de én nem akarok megtérni. De itt van ez az öcsém, az minden hájjal megkent, ilyen, olyan, mit tudom én, ilyen, már csak éppen megsütni kéne már olyan rossz gyerek, elviszem a gyülekezetbe, hát ha történik vele valami. Hazajött a nővérem, és mondta, hogy öcsi, jövő héten vasárnap megyünk gyülekezetbe. Hát az utálat és az a borzongás, ami végigfutott rajtam, szerintem ti azt nem tudjátok elképzelni, és akkor mondtam, hogy de remélem minél hamarabb vége lesz, stb. És következő vasárnap elmentünk a gyülekezetbe, és amikor beléptem a terembe, akkor odajöttek emberek hozzám, és úgy köszöntek, mintha mindig is ismertek volna. Ez ott egy nagyon különös, gondoltam, hogy ezek az emberek betegek, de hogy ennyire, azt nem. De rájöttem arra, hogy ez náluk egy természetes dolog volt. És aztán ugye Isten tisztelet előtt elkezdtem velük beszélgetni. Ugye én mondtam nekik a hülyeségeimet, ők pedig mondták azt, amit ők átéltek. És kezdtem érezni azt, hogy ezeknél az embereknél van egy plusz, ami nekem nincsen. És még nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez a plusz, de éreztem, hogy itt valami van. És elkezdődött az összejövetel. Hát figyeljetek, az nem egy szokványos összejövetel volt. Ott dicsőítés volt. Ott emberek nyelveken énekeltek, de valami olyan, olyan csodálatos összhangban, hogy én teljesen ledöbbentem, és azt éreztem, hogy itt ami olyan erővel állok szembe, ami számomra eddig teljesen ismeretlen volt. És aztán az összejövetel végére már eljutottam oda, hogy az ateista gondolkodásból rá kellett jönnöm arra, meg kellett fogalmaznom azt, hogy ez az erő, ez a valami, ez az erő, amit én éreztem, ami megérintett engem, és ami az egész összejövetel alatt engem nem hagyott békén, ez maga Isten. Ez maga Isten. És ott olyan valóságosan ott volt Isten, hogy úgy éreztem, hogy kinyújtam a kezem, és megérintem Istent, értitek? És odajött egy ember, és elkezdett nekem arról beszélni, hogy Jézus meghalt, te érted. És én tudtam, én addig, és ugyanezt éltem át, mint a Cornelius és háza népe, hogy én tudtam, hogy persze, hát tudtam, volt egy Jézus nevű ember, meghalt, hát hülyeségnek tartottam azt az egészet addig, de amikor azt mondta, hogy meghalt, te érted ez az ember, én teljesen összeszakadtam, rám szakadt az összes bűnöm, amit addig 15 éves koromig el tudtam követni, és 15 évesen felismertem azt, hogy én nekem itt két lehetőségem van. Vagy elfogadom ezt, amiről ez az ember beszél, és ennek alárendelem az életemet, és akkor még talán lesz valami esély az életemben, hogy valami lesz belőlem, de ha más nem, egy biztos, hogy üdvösségem lesz, és a végállomásnál Istennel fogok találkozni, de ha ezt nem fogadom el, akkor teljesen elveszett ember leszek, és azt is felmértem, hogy lehet, hogy pár év múlva én már nem is fogok élni. És életemben először akkor imádkoztam Istenhez, és tudtam, abban a pillanatban utána tudtam, hogy újjászülettem, tudtam, hogy örök életem van, és egész egyszerűen tényleg, ahogy mondtam is az összejövetel elején, a Szent Szellem felgyújtott bennem egy világosságot, és egyszerűen a bensőmben meggyőződtem arról, hogy amiről ezek a testvérek beszéltek nekem, ez igaz. És most, amikor imádkoztam életembe először, akkor már utána tudtam, hogy és innentől fogva ez már az én életemben is valóság. És akkor eltelt egy pár nap, nagyon boldog voltam, nagyon örültem, nagyon sokat olvastam az igét, ez egy csodálatos felismerés, megtapasztalás volt a számomra, hogy az ige élő valóság, szól hozzám, fantasztikus megtapasztalás volt. De nem tudtam imádkozni. Egész egyszerűen azt éreztem, hogy nem tudtam normálisan imádkozni. És egyszer csak bibliaolvasás közben, én akkor még ilyen brejírásos bibliám volt, most már nem használok brejírást, látjátok, itt van ez a számítógép, ez meg tudom beszéltetni. Hangosan olvastam a Bibliát, és bibliaolvasás közben egyszer csak átfordult a nyelven, és elkezdtem egy olyan nyelven beszélni, és tudtam, hogy magasztalom Isten. Nem tudtam, hogy mit beszélek, de azt tudtam, hogy most én Istent magasztalom. Pedig azt se tudtam még, hogy mi az, hogy nyelveken szólás. Csak éhes voltam Istenre. Csak nagyon éhes voltam Istenre. Egy pár hetes hívő voltam, meg nem volt nekem teológiám, meg mit, semmim nem volt. Pár hetes hívő voltam, aki az a óriási felismerés volt, hogy mégiscsak van Isten, és ez mégiscsak az én életemet megváltoztatta, és állandóan Istennek azt a kérdést feltettem, hogy te tudsz kezdeni valamit egy ilyen vakemberrel, mint amilyen én vagyok. És ámultam, és mindig mondtam Istennek, mindig ez volt az imám. Uram, te tényleg ezt komolyan mondod? Te tényleg? Tényleg egy ilyen vakembere, mint amilyen én vagyok? Valamit tudsz kezdeni? Hát ez óriási. Hogyha tényleg tudsz valamit kezdeni, akkor ez óriási. És de azon a napon, mikor Bibliát olvastam, és hangosan, és átfordult a nyelvem, és elkezdtem nyelveken imádkozni, és egy olyan belső öröm tört fel bennem megmagyarázhatatlanul, mint amikor a víz, vagy a gejzír így feltör, és így búj, egy olyan hatalmas öröm tört fel belőlem, hogy szó szerint azt hittem, hogy bele fogok halni az örömbe. Képzeljétek el, ott 15 éves voltam, nekem anyukám meghalt, apám kórházban volt. Nem tudtam, hogy mit fogok kezdeni az életemmel. Nem tudtam, hogyha befejezem az iskolát, akkor mi lesz velem utána. Nem tudtam, semmit nem tudtam. Én nem tudtam akkor, ha valaki nekem mondta volna, hogy lesz majd egy feleségem, aki lát, és két gyerekem, akik látni fognak, és lesznek barátaim, lesznek hívő barátaim, és mit tudom én, lesz ilyen, hogy aratás gyülekezete, mert én oda tartozom, hát ezek, és ott milyen nagyszerű emberek vannak meg, hogy lesznek ilyen emberek is, mint ami ti vagytok itt. Ezt nekem valaki mondta volna, én akkor azt mondtam volna, hogy öreg orvoshoz menjél sürgősen. Én nem hittem volna el. De akkor, amikor Isten betöltött engem a Szent Szellemmel, azon a napon egy olyan öröm tört fel bennem, és ezt nem tudtam másképp kifejezni, csak egy teljesen új, más, ismeretlen nyelven, amit nem értettem, de egy dolgot tudtam, amikor ezen a nyelven beszéltem, olyan öröm volt bennem, hogy ezt éreztem, hogy meg fogok halni az örömtől. Az örömtől vannak emberek, akik a szomorúságtól akarnak meghalni, meg egészen addig én is a megtérésemig úgy voltam, hogy a szomorúságba halok bele mindjárt, de a megtérésem után az első élményem igazából ez, amikor a Szent Szellemmel találkoztam, akkor éreztem azt először, hogy Istenem, most nem a szomorúságban, hanem az örömbe, a túláradó örömbe fogok belehalni. És az, hogy Isten valóság, tudjátok? Nekem ez volt a meggyőző. Nem a mit tudom én, milyen ilyen, olyan teológiai tanítás, meg az ilyen fejtágítás, az agytágítás, meg a mindenféle csűrcsavar, bölcselkedés, ez engem soha nem győzött volna meg. Engem az győzött meg, hogy a feltámadás erejét személyesen átélhettem a saját életemben. De ez olyan meggyőző volt, hogy ezekre a legnehezebb pillanataimban is mindig visszatudtam emlékezni. És visszatudtam arra emlékezni, hogy de nekem volt egy találkozásom az Úrral, volt egy találkozásom a Szent Szellemmel, hatalmas bizonságot nyertem arról, hogy Isten maga az élő valóság, maga az élet, maga az örök élet. És ez a nyelvi ma, ez azóta is a része az életemnek, nyilvánvaló, hogy igyekszem ezt megfelelő módon gyakorolni, ahogy ezt Isten igéje tanítja, de ez része a személyes ima életemnek, és azóta is elmondhatom azt, hogy többször igazzá vált azóta is az életemben, ami a Róma 8 beszél, hogy nagyon sokszor az ember eljut olyan pillanatban, hogy imádkozni kellene, de nem tudja, hogy mit. És ilyenkor jön a Szellem, és segítségünkre van. És tudjátok, a Júdás levél is beszél arról, hogy imádkozzatok Szent Szellem által. A Efézus 6 beszél arról szintén, hogy imádkozzatok a Szellem által. És az igében több helyen van erről szó, hogy imádkozzatok a Szellem által. De én azt mondom neked, hogy bár ezt hadd mondjam el, hogy az én összességében az én meggyőződésem az, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezésnek igenis az egyik jele a nyelveken szólás. Nekem ez a személyes meggyőződésem, emellett bátran ki is állok, hogy az egyik, vagy inkább úgy talán úgy is mondhatom, hogy az első között megnyilvánuló jele a nyelveken szólás. De én mégis most azt mondom neked, hogy ne a nyelveken szólással helyezd a hangsúlyt, hanem arra, hogy Istennel legyen találkozásod. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Istennel legyen egy találkozásod. És hogy engedd meg Istennek, hogy a te személyes életedbe úgy érintsen meg, ahogy akar, úgy öleljen át, ahogy akar, úgy töltsön be, ahogy akar, úgy szóljon hozzád, ahogy akar. Persze, elsősorban az élő igény keresztül fog szólni hozzánk ebbe. Én is, ez egy 100%-os meggyőződésem. És végül már csak tényleg egy záró mondat. Egy pár dolgot szeretnék elmondani negatívumként, de a negatívumot is úgy akarom elmondani, hogy számomra inkább az is pozitívum, majd mindjárt megértitek, hogy miért. Az elmúlt 20 akárhány éves hívő életem során ezt én is megtapasztaltam azt, hogy ezeket a dolgokat, amikről én beszélek, vannak olyan gyülekezetek, ahol nagyon erősen kiforgatták, és átmentek a másik szélsőségbe, tehát abba a szélsőségbe, hogy már olyanokat tanítottak, hogy aki nem szól nyelveken, annak nincs is üdvössége, stb. Ezeket ti is ismeritek. De amit én ebből tanultam, az az, hogy sohasem az a lényeg, amit a külső világomban látok és tapasztalok, vagy amiket mondanak, tanítanak, akár jó dolgok, akár rossz dolgok, ezek hatással vannak rám, és ezeket nyilvánvalóan megfelelő módon el kell raktározni, de ami a lényeg igazából az én szempontomból, az az, hogy Istennel volt-e megtapasztalásom. És ha volt, mi volt ez a megtapasztalásom? Mi az a bizonyságom, mi az az emlékkő, tudjátok, amikor Józsuék átmentek a Jordánon, és ott azt hiszem köveket raktak le, ugye? Vagy köveket vittek onnan el, most nem tudom pont, köveket raktak. Igen, így van, és ennek egy fontos jelentése van, mert ezek a minden egyes ilyen kő, amit te leraksz, az egy-egy bizonyság. És nem csak a bizonyság, hanem amit azon a bizonyságon, megtapasztaláson keresztül az Úr elvégzett a te életedbe. És ezekhez a kövekhez mindig vissza tudsz menni, most ezt szellemi értelemben mondom, ők nem tudtak már Jordához visszamenni, de azért emlékezni tudtak, meg a Fridláda is azért ott volt, tehát ezekhez a kövekhez te mindig vissza tudsz menni, vagyis mindig ezeket az emlékeket magadból elő tudod hívni, és mindig ezekből az emlékekből, bizonyságokból, megtapasztalásokból tudsz olvasni. Ki tudod olvasni, hogy Isten mit végzett el a te életedben eddig. Eddig. És az én kérdésem az, hogy van-e, volt-e, vagy akarod-e, ha eddig nem volt, hogy legyen ilyen találkozásod Istennel. És ezért kell a Szent Szellemmel betöltekezni, ezért kell beteljesedni a Szent Szellemmel. Mert az ő kenete, az ő jelenléte nélkül, ahogy mondtam, lehetetlen az Urat követni, és lehetetlen róla tanúságot tenni. Hát, testvérek, ez az, amit én ma el akartam mondani.
Köszönjük, és élve el fogjuk engedni.